Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az igehirdetés alapigéjét a Máté írása szerinti evangéliumból olvasom, a 9. fejezetből, a 9. verstől a 13. versig a következőképpen. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: kövess engem! Az felkelt és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: miért teszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez: irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, 1989-ben, amikor ősszel az ifjúsági közösségbe kezdtem járni az evangelizációs alkalom, a Billy Graham evangelizációs alkalom után, sokszor énekeltünk az ifjúsági közösségbe. És volt egy ének, amely különösen is kedves volt számomra, és ez az ifjúsági ének így szólt, leírtam most a szövegét: megszólított, hogy legyek tanítványa, és emberek halászává tesz majd engemet. És én mentem csodákra várva, nem tudom, mi történt velem. Megszólított, hogy lépjek oda hozzá, mert ő ma nálam akar otthonra lelni. És szétoztam, mint másoktól elvettem, nem tudom, mi történt velem. Megszólított, hogy többé ne vétkezzem, ő nem ítél el, de új életre hív. És én tudom, hogy neki szánom éltem, nem tudom, mi történt velem. Megszólított, hogy nincs miért rettegnem, élő úrként mindig mellettem marad. És én tudom, hogy minden szorongásom elszáll, ha rátekinthetek. Ne gondold, hogy álom, álom volt az egész. Megmutatta, megmutatja nékünk ma is szeretetét. Elhívások. Különböző elhívásoknak a története, ami ebben az énekben is átjön. És hadd kezdjem ezt az ígéretést ma azzal, hogy Jézus felől sok vádat fogalmaztak meg az emberek. Sokszor, sokféleképpen illették őt. Bűnösöknek a barátja, meg paráznákkal, meg vámszedőkkel eszik, meg mindenféle koholt és képtelen vádakat. Viszont egyet testvérek, elmondhatunk, hogy Jézus életében sodrás volt, nem állott víz. Jézus életében történtek az események, megy, és a teste töltött Isten közelében minden megmozdul. Az, ami addig statikus volt, álló volt, berögzött volt, fix volt, kimozdíthatatlan volt, egyszer csak megindul. mert hatalommal történik mindaz, amit Jézus cselekszik. Hatalommal, és számomra olyan megragadó a Lukács írása szerinti evangéliumban, már ott a nagyheti történet előtt, amikor Jézus kiűzi a kufárokat a templomból, és aztán utána van egy rész, amelyet Lukács evangélista megfogalmaz, azt mondja, hogy a farizeusok és az írástudók a nép véneivel együtt keresték azt, hogy hogyan veszítsék el Jézust, de nem találták meg még a módját, mert a nép rajongott érte. És megmagyarázza Lukács, hogy mi ennek a rajongásnak az oka, mert azt mondja, hogy mert úgy tanította őket, úgy szólt, mint akinek hatalma van. És itt ez a hatalom szó, itt az eredeti görög szövegben a exuszia, tehát az a isteni hatalom, az a teremtő hatalom a szó, hogy legyen és lett. Jézus így szólt, és Jézus ma is így szól a mi emberi élettörténetünkben, mint akinek hatalma volt, és akinek hatalma van. És nem úgy, mint az ő írástudóik, meg farizeusok, meg a nép vénei. Vagyis magyarán szólva, Jézusnak a szavaiban ma sincsen semmi berögzött, megszokott, betanult, jól elsajátított teológiai dogmatika. Jézus szavaiban ma is az az isteni hatalom és erő van, amely által képes bennünket megszólítani, képes a mi életünket megtölteni az ő mennyei javaival, képes bennünket kimozdítani abból a statikus álláspontból, amelybe sokszor beűzzük, vagy mások beűznek bennünket. A Jézussal való találkozás Máté életét is radikálisan megváltoztatja. És miért, testvérek? Mert hogy a Jézussal való találkozás Máté számára és számunkra is a nagybetűs élettel való találkozás. Azzal az élettel, amelyet a görög így fogalmaz meg, nem a biosz szót használja, hanem a zoét, vagyis az örök élettel. Azzal az élettel, amely nem múlik el, azzal az élettel, amely után sóvárgunk, vágyakozunk egy emberöltőn keresztül, megteszünk mindent körmünk szakadtáig, hogy megszerezzük, és közben sokszor ott van láthatóan egy lépésre tőlünk, Isten ingyen, kegyelemből kínálná. Jézussal való találkozás, az élettel való találkozás, testvérek. Milyen érdekes, hogyha hazamentek és elkezditek elolvasni ezt a szöveget majd, ez a dinamizmus, amiről beszéltem, ez az egész szövegben átjön, hiszen hogyha elolvassátok majd, akkor látjátok, hogy 20 cselekvés kifejező ige van ebben a rövid ige szakaszban. Tehát látszik, hogy Jézus élettel teli, hogy Jézus az Atya dicsőségét hordja, hogy a Jézus a testet öltött Isten, és az ő szava ma is teremtő szó, legyen és lesz. És ahol Jézus megjelenik, ott elindul, ott megindul az élet. És amikor készültem a szolgálatra, akkor eszembe jutott a 104. Zsoltárnak a szava, ugye, amit az aratási hálaadó ünnepen sokszor szoktunk mondani, hogyha kiárasztod lelkedet, élet támad, és megújítod a földnek a színét, és így van, Jézus szól, és az ő szava hatalommal elmondott szó, és ott egyszer csak kisimul a lélek, egyszer csak tisztánlátás pillanata jön, egyszer csak acélosan az örök ifjúság fényében állunk Isten színe előtt, ahogy Ravasz László református püspök úr fogalmaz egy prédikációjában, mert Jézus mozgásterében erő van, dinamizmus van, mozgás van, lendület van, élet van, és ebből a statikus álláspontból, amit mi képviselünk, sokszor csak ő tud bennünket kimozdítani. És másik, amit el kell mondanom, testvérek, hogy a Jézussal való találkozás nem csak az élettel való találkozás, hanem egy döntési helyzet. A Jézussal való találkozás egy döntési helyzet volt Máté számára is. Döntési helyzet, hogy feláll a vámszedőasztaltól, vagy azt mondja, hogy nincs szükségem Jézus te rád. Nekem jó az az élet, amiben vagyok, de látszik, hogy ebben a helyzetben, ebben a szituációban, ebben a döntési helyzetben igazából Máté számára megjelenik az, ami után egész életében vágyódott, sóvárgott és kereste, hogy Kosztolányi Dezső a boldog szomorú dalban fogalmaz csak ilyen szépen és érzékletesen, hogy mindene megvan már az embernek, elismertsége, sikere, családja, vagyona. Nem kellene semmi felől aggódnia, de azt mondja Kosztolányi, de lázas éjszakákon egyszer csak fel kell, és azt mondja, hogy kaparom és keresem azt a kincset, amelyért érdemes lenne porig égni, mert így fogalmaz a költő végén, hogy azt a kincset, amelyért porig kellene égni, mert hogy azt így írja, hogy mert itthon vagyok már, itthon a világban, de nem vagyok otthon az égben. Hát ez az, amiről beszél a mai ige. Hogy Máté számára is ugye megvolt minden. Felívelő karrier, ott volt a stabil gazdasági helyzet. Nem tudjuk, hogy rendezett családi körülménye, egyedül az apját említik, Alfeust, hogy Alfeusnak a fia volt. Nem tudjuk azt sem, hogy volt-e családja, de leírtam magamnak, hogy látszik ebből a szövegből és a mátéi szerkesztésből, ahogy a saját találkozásáról beszél Jézussal, azzal a szigorúsággal, precízséggel, egyszerűség, hogy még véletlenül se higgye bárki, hogy őnek ebbe bármi lényegi momentuma volt, bármit is beletett ebbe, hanem rögtön Jézusra irányítja a figyelmet, hogy találkozik Jézussal, illetve Jézus meglátja a tömegben. Jézus meglátja a tömegben, Jézus észreveszi azt, hogy éppen ennek a Lévinek, ennek a Máténak van ma szüksége rá. Hogy neki őt kell megszólítania, és azt mondja, hogy kövess engem. És a régi szöveg szerint, testvérek, igen, így fogalmaz a régi szöveg, hogy Jézus meglátta Lévit. Tehát látni vagy meglátni, azért szerintem mindannyian érezzük, hogy a meglátniba sokkal több van. Meglátta, vagyis a isteni erő, az isteni hatalom, az isteni szeretet látja a szükségben lévőt. Látja, hogy mit hordoz ez a Máté. Látja, hogy ott van belül tele félelmekkel. És hogyan is fogalmaz ugye Izsaiás próféta könyvében a Szentíró? Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És milyen érdekes, hogy igen, Máté életében így kezdenek a félelem bilincsei lehulni, hogy Jézus megszólítja őt. És azt mondja, hogy gyere és kövess engem. És bár római katonák vették körbe, hogy biztosítsák az ő sértetlenségét, és bár valószínű, hogy temérdek anyagi kincs volt ott előtte, mindezt ott hagyja Jézusért. Olyan sokszor elgondolkozom az életembe, testvérek, hogy vajon hányszor van úgy, hogy azt merjük mondani, hogy én ezért a Jézusért felteszek mindent, vagyis magyarán szólva egy lapra teszek mindent. Én ezért a Jézusért, hogy Pál apostol mondja a Filippiek ezért levélben, ugye amikor beszél arról, hogy Gamaliel iskolájába járt, milyen csodálatos karrier várt rá, mennyi mindene megvolt, és így fogalmaz aztán Pál, de hát én Jézus páratlan nagyságáért mindezeket kárnak meg szemétnek ítéltem, és azt mondja, hogy ma is kárnak és szemétnek ítélem. Mert Jézusban valami olyat kapott, amit egész életében hiába keresett volna. Hiába szeretett volna megteremteni, megszerezni, birtokolni. Ezért kiállt fel, ugye, amikor mondja ugye a levélben, amikor ír a gyülekezetnek, hogy hát értsétek meg, kegyelemből van üdvösségetek a hit által, nem tőletek van ez, hanem az Istennek az ajándéka. Az Istennek az ajándéka, a testet öltött Jézus, aki látja ezt a szerencsétlen Lévit ott a vámszedő asztalnál, és azt mondja, hogy kövess engem. És ebben benne van az atyai teremtő szó. Ennek nem lehet ellenállni. Ahogy ugye idézem tovább a református püspöknek a szavait, ugye Ravasz Lászlónak, hogy Isten mindaddig csak egy név maradt számunkra, testvérek, amíg Jézusban meg nem tapasztaljuk az ő jóságát, irgalmát, szeretetét, erejét. Mert csak Jézusban ragad ránk, Jézusban fog meg bennünket az isteni életnek az a rejtett erőforrása, amely nem megszépíteni akarja, nem otthonossa akarja tenni számunkra az életet, de amely irtózatos nehézségeken ragad át bennünket. Meglátta Lévit, és megszólította, és azt mondta, hogy kövess engem, és ebben a kifejezésben benne van az, amit az evangélikus énekeskönyvünkben Solc Laci bácsi elődünk, evangélikus lelkész elődünk, így fogalmazott gyönyörű húsvét énekében, hogy támadj fel új életre már Krisztus meglankadt népe. Ugye ebben a kövess engem kifejezésben benne van az, hogy új életre feltámadni, hogy Lévi számára valami egészen új kezdődik. Nem a réginek a foltozgatása. De látjuk egy másik vámszedő történeténél is, Zákeusnál, hogy itt radikális változásokról van szó. Itt nem csak annyira, hogy egy picit próbálok jobb emberré lenni, egy picit próbálok kedvesebb lenni, egy picit próbálok segítőkészebb lenni, egy picit próbálom jobban megismerni az embertársaimat. Itt Jézus társaságában, Jézussal való találkozásban radikális változások történnek. Lévi feláll az asztaltól, és ott hagy mindent. Zákeus azt mondja, hogy szétosztom a vagyonomnak a felét, és akit megkárosítottam, azoknak a négyszeresét adom vissza, tehát magyarán szólva az összes vagyonát szétszórja Jézusért. Testvérek, igen. Ebben a történetben kijön számunkra az, hogy van egy hívás, Jézusnak a hívása, és van belül egy emberi vágyakozás, amit Lévinél látunk, és ez a kettő találkozik. Ez a kettő találkozik, azonnal otthagy mindent. Azonnal, mennyire nyomós ez a szó is, ugye. Van egy magyar mondás, amely így szól, hogy a tett halála az okoskodás. Hát Lévi esetében ez nem mondható el. Nem filozofálni kezd, nem megmagyarázni Jézusnak, mint a gazdag ifjú, hogy hát de még ez kellene, meg mi úgy kellene, meg elszomorodom, meg bánkódom, hanem azt mondja, hogy Jézus, ha te ezt mondod, hogy kövess engem, akkor én felállok és követlek téged, mert tudom, hogy az én életem legboldogabb, legtisztább, legönfelettebb pillanata ez, és tudom, hogy veled együtt mindent megnyerek. Sors közösség Jézussal, fogalmazhatjuk így is. vállalni a lemondásnak, az önmegtagadásnak, az alázatnak, a szerénységnek, a szegénységnek az útját. Ugye, és hogyan olvassuk, testvérek? A 2 Korintus 8.9-ben, ez is egy annyira kedves bibliai igém, fiatal koromban ezeket így szívtam magamba, tanulgattam, és ebből élhetek ma is, meg ma is tanulom, testvérek, az igét még. 2 Korintus 8.9-ben Pál így fogalmaz, hogy tudjátok a mi Urunk Jézus Krisztusnak a gazdagságát, hogy ő gazdag lévén szegény élet, értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Szegény élet. És ugye ezt úgy értjük meg, hogyha a Filippiekhez írt levélben mondjuk, olvassuk azt, ugye, és látjuk az összefüggést, hogy Isten formájában lévén nem tekinti zsákmánynak azt, hogy egyenlő az Istennel, hanem lemondott arról, megüresítette magát, szolgai formát vett fel, embernek, emberré lett. Magatartásában is embernek bizonyult, azt mondja Pál, mindenben megkísértetik hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Hát éppen ezért van ennek a Jézusnak ereje és hatalma, testvérek. És azt mondja Pál, hogy Isten olyan nevet is adott neki, amely minden névnél fenségesebb, hogy meghajoljon a térd. Nem csak itt a földön, hanem a mennyei világban, meg az alvilágban is. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Úr, mert Jézus szabadító. Szabadítja Mátét is az ő függőségeiből. És igen, testvérek, szegény élet értünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk, sorsközösség Jézusban mindennel, mindenben. Mindenben sorsközösség Jézussal. Gazdasági kérdések? Jézus, mit mondasz erről? Társadalmi kérdések? Jézus, mi a véleményed erről? Családban férj és női szerepek. Jézus, te mit mondasz erről? Szexualitás. Jézus, te mit mondasz erről? És fogalmazhatnánk még sok-sok dolgot. Jézus, te mit mondasz erről? Neked mi a véleményed erről? Hogyan lehetséges, hogy valóban az ember így éljen? A Jézussal való sorsközösségben, hogy ott legyen aztán kiteljesedett életünk, testvérek. Vagyis, ahogy az evangélikus énekeskönyvünk egyik éneke mondja, egyszer egy nagyon nehéz döntésemben, egy püspökúrral történő levelezésben írtam neki, idéztem neki, Paul Flemingnek ezt az énekét, az Öngős Énekeskönyvünk 344. számú éneke. Tessenek majd otthon megnézni. Nagyon kedves énekem. Éltem minden dolgában, az Isten kérem bátran, tanácsadóm legyen. És így fogalmaz az énekjött, hogy fáradozzam folyton, tervezzem bárhogy sorsom, a jövő mégsem tudom, a tervek felborulnak, s hogy mit hoz rám a holnap, ma én azt még nem láthatom. Testvérek, mennyire gazdag ez az ige, és mennyire tele van élettel és lüktetéssel, mint ahogy a Jézussal való találkozásaink is, igen, így töltik meg az életünket erővel, hatalommal, a tőle kapott dinamizmussal, hogy menjünk és vigyük a jó hírt. Menjünk és tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről, az ő irgalmáról, az ő bűnt megbocsátó kegyelméről. Hogy hirdessük az embereknek azt, hogy Jézusban van az élet, vagy ahogy a 20. század közepén a német ifjúsági lelkész, evangelizátor Wilhelm Busch fogalmazott, Jézus a mi sorsunk. Legyen, testvérek, nekünk is valódi sorsközösségünk, valódi találkozásunk, és benne valódi békességünk. Jézusban. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy a te igéd ma is lélek és igazság, hogy ma is megragadsz bennünket, ma is szólsz hozzánk, és a te szavad valóban éltet, örömmel tölt el, felvidít, vagy éppen máskor a porba sújt, hogy onnan megeleveníts bennünket, hogy feltámadjunk új életre. Szeretnénk, Urunk, igen, megérteni a te igédet, szeretnénk meghallani a te hívásodat, szeretnénk újból és újból elmondani azt, hogy nincs más, csak te, Jézus, egyedül csak te. Szeretnénk valóban meghallani a te hívásodat, hogy kövess engem, és felállni, és ott hagyni mindent, tudva azt, hogy benned és veled mindent megnyerünk, ami az élethez szükséges. Úr Jézus, hadd érthessük meg a te igédet, és hadd szívlelhessük meg annak igazságát. Amen.